ami bűnbánati Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága mennyei édesatyánk, amint vagyunk, úgy jövünk most eléd. Leterhelten, sok fájdalommal, és bűneinknek is a súlya nyomaszt bennünket, Urunk, amelyeknek minden hatása kihat közérzetünkre, gondolatmenetünkre, kedélyállapotunkra, cselekedeteinkre. Úrunk, te látod, hogy mi van a szívünkben most is, amikor te eléd borulunk le a bűnbánati hét első estéjén. Úrunk, köszönjük neked a lehetőséget, hogy jöhetünk, és azt is köszönjük mindenható irgalmadból, hogy amint vagyunk, te eléd úgy jöhetünk. Mert, Urunk, te nem az egészségeseket akarod meggyógyítani, hanem azokat, akik ráébredtek arra, hogy orvosra, gyógyítóra, megbocsájtó és szerető, irgalmas Istenre van szükségük. Édesatyán, kérünk, hogy készítsd el számunkra igéidet, és engedd meg, hogy meg tudjunk nyílni ezen az estén is a te igéid előtt, hogy, Urunk, fel tudj minket oldozni bűneink és azoknak következményei alól. Urunk, szükségünk van rád, ezért könyörgünk most is teljes szívünkből. Tiszta szívet teremts bennünk, Istenünk, és az erős lelket újítsd meg mi bennünk. Ne vonj meg tőlünk a te szent lelkedet, hanem vidámíts meg bennünket újból a te szabadításod által. Kérünk, Urunk, jöjj, légy közöttünk, áld meg a mi Isten tiszteletünket az Úr Jézus Krisztus érdeméért, aki mindnyájunkért odaadta önmagát áldozatul, hogy feltámadása ereje által most te előtted leborulva könyöröghessünk. Ámen. Kedves szeretett testvéreim, Istenünknek igéjét olvasom a Zsoltárok könyvének 85. részéből, és a Római Levélnek 8. részéből, annak is az első 6 verséből. Megkegyelmeztél, Uram, országodnak, jóra fordítottad Jákob sorsát. Megbocsátottad néped bűnét, elengedted minden vétkét. Visszatartottad nagy haragodat, elfojtottad haragod hevét. Fordulj felénk, szabadító Istenünk, ne haragudj ránk többé. Örökké akarsz haragudni ránk? Nemzedékről nemzedékre tart haragod? Nem akarsz új életet adni nekünk, és örömöt szerezni népednek? Mutasd meg, Uram, hogy szeretsz minket, és adj nekünk szabadulást. Hadd halljam meg, mit hirdet az Úristen, bizony békességet hirdet népének, híveinek, hogy ne legyenek újra oktalanok, mert közel van a szabadulás az Isten félőkhöz, hogy dicsősége lakozzék földünkön. Szeretet és hűség találkoznak, igazság és béke csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint le a mennyből. Az Úr is megad minden jót, földünk is meghozza termését. Igazság jár előtte, az készít utat az ő lépteinek. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől, amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtelen volt a test miatt. Azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem tesz szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert akik tesz szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség. Kedves szeretett testvéreim, a bűnbánati hét első alkalmán a szívünket próbáljuk Isten felé fordítani, és a szemünkkel is megpróbáljuk azt az Istent keresni, akiről azt is énekeljük, hogy szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet. Igen, van egy olyan drága szempár, drága szeretett testvéreim, aki elől nem lehet elbújni. És van egy olyan lelki érzület, amit az Isten elhelyezett bennünk, amelyet lelkiismeretnek, szünejdésziznek nevezünk, ami azt jelenti, hogy rajtunk kívül még valaki tud arról, amiben vagyunk, ez pedig a mindenható teremtő Istenünk. És amikor erre ráébred az ember, és tudatára ébred annak, hogy minden szavamat, minden gondolatomat, minden vágyamat, minden cselekedetemet és minden hátsó okát, amelyből én azokat elkövettem, valaki rajtam kívül még tudja, mégpedig sokkal jobban is tudja, mint én magam. És mégis ez a mindenható Isten nem él vissza ezekkel az információkkal, nem úgy, mint mi emberek. Ha mi megtudunk valamit a másikról, akkor már is mondjuk, már is továbbadjuk, nem törődve azzal, hogy mit okozunk ezzel a mi fele barátunk életébe, jó hírének, vagy az ő természetének, családjának. Isten azokat az információkat, amelyeket azáltal tud meg, hogy reánk néz, ezeket, ha lehet így szólni, bizalmasan kezeli, és vár. Várja azt, hogy elinduljunk, hogy megszólaljon az ajkunkon, hogy Teremtő Istenünk, édesatyánk nékünk. Vár, amíg végre meg tud szólalni a lelkünkből, hogy Uram, Te hatalmas vagy. Fájdalmimon, bánatimon, Te könyörülj meg, Uram, kegyesen. Mennyit kell várni az Istennek, míg egy lélek oda tud borulni így ő elé? Van, akire egy egész életen kell, hogy várjon az Isten. Van olyan lélek is, akire hiába vár. És vannak olyan lelkek is, akik már hamar ráéreznek arra a boldogító lehetőségre, hogy Uram, Te hozzád jövök, amint vagyok, bár sok bűn alatt, az igaz, de hallva a Te hívó hangodat, aki értem oda áldozád magad, Uram, Te fogadj el engemet. Ez egy olyan legbelső lelki bizalomról szól, amelyről azt mondja az új szövetségi ige is, hogy hit nélkül pedig lehetetlen az Istennek tetszeni. Vagyis aki az Isten megpróbálja keresni, és az Isten igéjét valahogyan meg akarja érteni, benne akar lenni az ige kijelentésében, ezt csak hitáltal tudjuk megközelíteni, és hitáltal tudjuk, ha szabad ilyet mondani, aktiválni. Ugye hát a gyűlöletet is csak akkor lehet aktiválni, hogyha valami olyan dolog történik velünk, ami előhívja ezt a szívünkből. De nagyon sok ember szokott panaszkodni, hogy kihozzák belőlem. Olyanok a körülményeim, olyanok az adottságok, és hát nem tehetek róla, hát ez van, gyarló ember vagyok, és hát ezt már nem tudom visszacsinálni. Ez a szó kijött, ez a tett megtörtént, ez van, majd bocsánatot kérek. És ugye ilyenkor az a legjobb, hogyha az ember átgondolja, hogy mi is jöhet elő a mi szívünkből, hát az, ami benne van. Miért van benne még mindig a gyűlölet? Miért vagyok én még mindig képes arra, hogy ugorjak az agresszióra, ugorjak a sértésre? Miért van még mindig az bennem, hogy revansot vegyek a másikon? Miért van még ez mindig bennünk? Hát azért, drága szeretett testvéreim, mert a bűn végzi a maga munkáját a világban, és nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy mi is e világban élünk. És akkor is, hogyha odaadtuk a lelkünket Istennek, és akkor is, hogyha már leborultunk előtte, és most úgy ülünk itt ezen a bűnbánati estén, mint Krisztus gyermekei, akkor is sokszor azt a szégyent éljük át, amelyet megélt Péter apostol is, amikor az Úr figyelmeztette, hogy még ezen az estén, mielőtt a kakas megszólal, te háromszor fogsz megtagadni engem. És Péter fogadkozott, mondta, hogy Uram, szó sem lehet erről, ha kell, meghalok veled együtt. Semmi nem tarthat vissza engem attól, hogy én te melletted álljak. És úgy, hogy volt olyan körülmény, Volt olyan erő, és volt olyan befolyása az életére a gonosznak, hogy amikor az Úr Jézus elfogják, és nagy csütörtök este elviszik a nagy tanácsnak a helyére, az udvarába, miközben ott van Jézus, és a kakas megszólal, tudjuk, többen felismerik Pétert, és többen is mondják, hogy te galileai vagy, hát hallom a beszédedről, a kiejtésedről, megszólal a másik, láttalak együtt a mesterre, te is hozzá tartozol, és ez bőven elég volt ahhoz, hogy Péter kimondja azt, amit saját maga előtt is megvett később. Nem ismerem ezt az embert. Hát ha bele gondolunk, hogy ezt olyan szeretett lényel megtenni, mint Jézus, az életünkben hasonló szeretett emberekkel tennénk ezt meg, szüleinkkel, édesanyákkal, édesapákkal, gyermekeinkkel, unokájainkkal, és bizonyos körülmények között azt mondanánk, hogy én őt nem ismerem, semmi közöm hozzá. Vajon később nem restelnénk-e meg magunkat, és nem éreznénk-e azt, hogy Uram, hát hogy mondhattam én ilyet? És tudjuk, hogy amikor az Úr Jézus rátekint Péterre, amikor megszólal a kakas, Péter és Jézus szeme találkozik. És a bűnbánati alkalmak azért vannak elkészítve, hogy a mi lelkünk szemei Krisztus tekintetével találkozzanak ezeken az estéken. Péter, tudjuk, hogy ebből a szemkontaktusból sírva, férfi, edzett, halász, fizikai ember léttére, munkás ember léttére, ugye ez volt az ő előző élete, egy lelket, testet megrázó zokogásban tör ki, és így távozik el a főpap udvaráról. Méltó, drága szeretett testvéreim, és nem szégyelni való, hogy az ember lelke mélyéig meg tudjon indulni a bűnei miatt. A Zsoltárok könyvében azt hallhatjuk, hogy a népet az Isten helyreállította, megbocsájtott nekik. De a helyreállítás ez a zsidó nép életében egy nagyon boldogító örömhír kellett volna, hogy legyen, hiszen a babiloni fogságból hazaérkezve szólal meg ez a gyönyörű Zsoltár, és hangzik az, hogy Uram, te megbocsájtottad népednek minden bűnét. Nem arról van szó, csak egyet-kettőt, hogy na elnéző volt egy kicsit az Úr. Minden bűnét megbocsájtotta a népnek. És mégis azt halljuk, hogy a nép erről elfeledkezik. A nép nincs annak a tudatában, hogy neki megbocsájtó, szerető és irgalmas Istene van. Hány ember éli most is így az életét, a mindennapjait, hogy az Isten kegyelme neki is élő valóság, és mégsem tudja megragadni, nem él ezzel a kegyelemmel, nem tud imádkozni, nem tudja az Isten dicsőíteni. És szorult nagy bajai között ma az a divat, hogy eldobjuk magunktól az életet. Az a fájdalmas, azt látjuk nap mint nap, hogy az emberek olyan családi életeket élnek, és a gyermekek úgy nőnek fel, tisztelet természetesen a kivételeknek, hogy nem kapnak a családba olyan példákat, olyan mintákat, ami követésre alkalmas lenne. Hogyan oldjam meg a problémáimat? Mit tegyek a bűneimmel? Mit évő legyek, ha megbántottam valakit? Hát a mai világban ez már nem is kérdés. Megbántottad, jól tetted, ne gázoljon át rajtad senki. Bűnös vagy, ugyan már, hát nincs is bűn. Sőt, van, aki odáig elmegy, hogy nincs Isten, és akkor nincs bűn sem. Egy hölgynek a visszaemlékezéseiben olvastam egykoron, hogy ő hithű katolikus révén az egyháznak az előírásait betartotta ugyan, bérmálkozása után is élt az oltári szentséggel, de hát bizony valljuk be őszintén, egy idő után már nem tiszta szívből vallotta meg a gyóntató papjának a bűneit. És érezte, hogy az oltári szentségnek, mi nyelvünkön az úrvacsorai közösségnek, az a feloldozó hatása is úgy megkopottá vált. Nem volt őszinte bűnbánat, és nem követte igazi bűnbocsánat. és nem kapta meg azt a feloldozó örömöt, hogy Uram, köszönöm, hogy megbocsájtottad minden bűnömet, amit te eléd letettem. És ezt követően ez a hölgy egy igen nagy csapáson ment keresztül, egy villámcsapás érte, ez egy tudós professzor hölgy volt, fogász, doktornő, és ahogyan le is írja a visszaemlékezéseiben, egy elég mutatós, csinos hölgy volt, és hát igen drága, méregdrága cipőket viselt a lábán, és hát ő nem törődött senkivel. A nem kívánatos terhességeit elabortáltatta, egy percig nem gondolkodott rajta, mert eljutott odáig a mély pontig, hogy nincs Isten, és amit teszek, az már nem is bűn, hanem az én testem és az én döntésem. Mennyire eltompultá tudja tenni a bűn az embernek az erkölcsi érzékeit. Eltompít bennünket, teljesen leföldel, teljesen leárnyékol bennünket a bűn. És ez is a gonosznak a célja, drága szeretett testvéreim, hogy elválasszon bennünket az Isten szeretetétől, és hogy eltakarja előlünk azt a világot, azt a lelki életet, amely által boldogan, szeretetben, hűségben és békességben lehetne élni már itt. E földi életünket. Hát ez a hölgy leírja, hogy a villámcsapás után a lábai borzasztóan néztek ki, mint valamilyen elégett piszka vas, és amikor rátekintett a lábára, csak akkor jutott eszébe, hogy Istenem, hát én ezekért a lábakért soha nem adtam hálát. És soha nem jutott eszembe, hogy megköszönjem, Uram, hogy ezek a lábak elvisznek a munkahelyemig. Soha nem gondoltam arra, hogy jó úton járnak-e ezek a lábak, csak vittek, olyan természetes volt. És ez a nagy próbatétel kellett ahhoz, hogy az életében megtörjön az Istentől elfelé haladó napoknak, éveknek az időszaka, és már épp amputálni akarták a lábát, egy hétvége választotta el az amputációtól, és akkor újból megnyitotta a szívét Isten előtt, és elkezdett imádkozni, nagyon mélyen. Hétfőn megálltak a lábánál az orvosok, megvizsgálták, hogy a lábában a keringés változott-e, vagy ugyanolyan rossz, mint volt, és aztán végül is megállapították, miután lábra állt, hogy ennek a hölgynek nincs szüksége erre a műtétre. Isten megbocsájtotta minden bűnét, és ezt a példát csak azért hozom a drága testvérek elé, mert a bűn teljes emberi életünkre kihat. Kihat a kedélyállapotunkra, a hangulatunkra, meghatározza a reakcióinkat, az arcvonásainkat, meghatározza az elkövetett bűn bennünk, az, hogy miről mit gondolunk, az, hogy kivel milyen kapcsolatot ápolunk, és hogy hova jutottunk, és hogy most is ezen az estén miben vagyunk itt az Úr előtt. Bizony, aki beengedi az életébe Istennek a megváltó szeretetét, az feloldozást kap, nem csak a bűnei terhe, hanem a bűnnek van következménye is, amit a bűn átkának nevezünk. Ez egy olyan kivetülése a bűnnek, amely az egész emberi életünket képes meghatározni. Ezért, amikor azt kérjük Istentől, hogy bocsássa meg a mi vétkeinket, azt is kell kérnünk, hogy Urunk, engedd meg, hogy ne legyen a mi elkövetett bűneinknek erőnk fölötti kihatása a mi egész földi életünkre, mert ahogyan egy vázát, ha eltörünk, és szerencsésen törtük el, és még meg lehet ragasztani, hát még lehet, hogy jól mutat, de hogy vizet már nem lehet bele engedni, és szép virág csokrot sem lehet abba a vázába tenni, az bizonyos, mert alkalmatlanná vált rá. Pál apostol mondja, hogy tör cserépedény a mi életünk, és ez valóban így van, nagyon számtalan helyen törtük már össze a lelkünket a bűnök miatt. És amikor valaki azt fogalmazza meg, hogy mi az a bűn, és hogy miért kell ebből a nagy dolgot csinálni, akkor elég, hogyha ezt egy másik szóval helyettesítjük be, hogy szeretetlenség. Ez a mi bűnünk, hogy nem tudjuk szeretni teljes szívből az Istent, és nem tudjuk teljes szívből szeretni a fele barátunkat, és természetesen még magunkat sem. Nem tudjuk jól szeretni. Ezért mondja az Pál apostol a római levélben, hogy nincs már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Az Isten választott népe, a zsidó nép még ezt nem tudhatta. Áhítoznak és vágyakoznak egy szabadító után. Azt halljuk, hogy miután a nép befejezi a zsoltár éneklését a templomban, a 85. zsoltár 9. versétől megszólal egy prófétai hang, és csodálatosan elkezd beszélni arról az időről, amikor az Istennek a dicsősége, a mennyei valósága a földre letükröződik, és azt halljuk, hogy gyümölcsök fognak teremni, sarjad a föld, és ezek ilyen apokaliptikus, gyümölcsszerű ajándékai az Istennek, a mennyei világ leképeződése a földi életbe. Ugye ismerjük azt az életérzést, amikor olyan, mintha életünk fölött az ég be lenne borulva, pedig tudjuk, hogy a felhők fölött süt a nap. Az elmúlt hetekben lehetett ilyen élményünk, mert váltogatták egymást a napos és felhős időszakok, és volt egy olyan pillanat, amikor felnézve az égre, csak egy nagyon picike rés volt a felhőkön, és a kislányunk azt mondta, hogy nézd, anya, ott mosolyog az Úristen, látod, hogy ott van. De jó lenne, ha mindnyájan észre tudnánk venni, hogy a felhők fölött, a próbatételek között ott van az Isten mosolya. Nincs messze tőlünk, sőt egészen közel van. És a jelenlétét a zsoltáros is úgy ragadja meg, hogy szeretet, hűség és békesség. Ezért van az, hogy amikor az úrvacsora javaiban teljes átadással, Istennek oda szentelt élettel élünk, akkor az Isten kitölti az ő szeretetét a szíveinkbe, és nincs annál nagyobb öröm, annál az újongó, felszabadító örömnél. Uram, nincsen semmi, de semmi kárhoztató ítélet ellenem. Ez a Krisztus kegyelmében élő embernek az öröme. Hát sokszor mi is megkérdezhetjük, hogy hol van ez az öröm belőlünk. Hát van, amikor megkopik úrvacsora osztástól úrvacsora osztásig. Szükségünk van pedig erre az örömre, szükségünk van arra, hogy Istent minél jobban és mélyebben megtapasztalhassuk, megélhessük. És ezért mondja a zsoltáros csodálatos módon, az ő szép bizonyságtételében, hogy hadd halljam meg, mit hirdet az Úristen. Bizony békességet hirdet népének és híveinek, mert közel van a szabadulás az Isten félőkhöz, hogy az ő dicsősége lakozzék földünkön. Közel van az Úr, azt mondja a Pál, hogy egészen közel van te hozzád az Úr igéje, a te szádban, a te ajkadon és a te szívedben. És hogyha a te száddal Úrnak vallod Krisztust, akkor üdvözülsz mind te, mind pedig a te házad népe. A zsidó nép Isten úgy tekintette a babiloni fogság után is, mint egy haragvó, őtőle elzárkózó istenséget, pedig Isten már megbocsájtott nekik. Ugye ez a két példa előttünk az új szövetségben is, ugye a Péter és Jézus példája. Ugye nem véletlen az, hogy az Úr Jézus meg fogja kérdezni Pétertől, mégpedig úgy, mint Simon Jóna fiától háromszor is. Mondd Simon Jónának, fia, szeretsz te engem? Ennek az embernek volt arra szüksége, Péternek a lelkére, a bűnei miatt megnyomorodott önértékelésére, hogy ahányszor megtagadta az Urat Jézus, annyiszor kérdezi meg tőle, szeretsz-e engem? ez Péternek a teljes lelki hitbeli rehabilitációja, és tudjuk, hogy nem tudja azt a szót, ugyanazt a szót kimondani, amit Jézus, az ő szeretete és a mi emberi szeretetünk soha nem tudja elérni az Isten szerelmének a mértékét, de kimondja, tudod, Uram, hogy én szeretlek téged. Milyen nagy fájdalom, hogy Iskáriótes Júdás ezt nem tudta kimondani, mert nem tudta elhinni, hogy számára is van bocsánat. Nagy kegyelem, drága szeretett testvéreim, amikor Isten alkalmakat készít nekünk, bűnbánati estéket, és amikor Jézus az ő szelíd szemével mi közénk jön, ragadjuk meg ezen a héten is az alkalmakat, és nézzünk bele az Úr Jézusnak áldott szelíd szemeibe. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet. Szelíd szemed, Úr Jézus, emeljen fel, bárroskodok. Így áldjon meg minket Isten az ő megbocsájtó bűnöket eltörlő kegyelmével. Ámen. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük a te csodálatos igéidet, amelyek lelket felszabadító igék. Úrunk, amikor elünkbe jönnek és eszünkbe hozzuk, emlékeztetjük magunkat csak az elmúlt heteknek, hónapoknak történéseire, a hangvételünkre, szavaink tartalmára, cselekedeteinkre. Úrunk, egyikünk sem állhat meg úgy a te szent színed előtt, hogy kimondhatnánk, hogy nem volt botlásunk, hogy nem voltunk szeretetlenek, hogy nem szóltunk, vagy nem gondoltunk, nem cselekedtünk olyat akarva vagy akaratlanul is, amely szeretetlenség lett volna te ellened, édesatyánk, és a mi fele barátaink ellen, sőt önmagunk ellenében is. Köszönjük, Urunk, hogy te mégsem ítélő szavaiddal állsz meg közöttünk, hanem amíg tart a kegyelmi idő, addig te a te szereteteddel és hűségeddel jössz mi közénk, hogy igéd által, amely életet teremtő szó, ami szívünket is újjá tud teremteni. Urunk, a teremtés hajdalán elég volt kimondanod a te isteni szavad által, hogy legyen világosság. Kérünk, Urunk, hogy most is a mi szíveink, gondolataink fölött szóld ezt az igét, hogy megvilágosodhassunk és rádöbbenhessünk, ami sokszor bizony szeretetlen mi voltunkra. Könyörgünk, Urunk, hogy ne csak egy-egy bűnünket tudjuk letenni a te kezedbe, hanem ahogy megbocsátottad a zsidó népnek minden bűnét, engedd meg, hogy minden nyomorúságunkat a te kezedbe tudjuk letenni, hogy azt mind elvehesd az Úr Jézus Krisztus vérének érdeméért. Urunk, köszönjük, hogy van bocsánat, köszönjük, hogy meghallgatsz minket, hogy bár jól tudod a mi dolgainkat, mégis atyai szereteteddel szívesen fogadod gyermeki szavainkat, amelyekkel megvalljuk előtted a mi bűneinket. Urunk, mi is érezzük sokszor, hogy méltó lenne a te büntetésed, a te szeretet megvonásod. Sokszor úgy is éljük meg az életünket, hogy nem szól hozzám az Úr, mert elfordultam tőle. Sokszor van ilyen élményünk, hogy hallgat az Úr, hogy most az ítélet kezét tartja felettem, mert lesújtott rám betegségben, nyomorúságban, családi gondokban. Úrunk, te nem megpróbálni akarsz bennünket, nem lesújtani akarsz ránk, hanem megvilágosítani és felemelni. Köszönjük, Urunk, azt az erőt, amely által az Úr Jézust is felemelted a halál kötelei alól, úgyhogy egészen a pokloknak mélységéből hoztad őt elő. Úrunk, nagyon sok élet van, aki most is ezekben a pillanatokban élete poklait járja meg a bűneiben. Könyörgünk, Urunk, ő érettük is. Könyörgünk, Urunk, saját életünkért is, hogy könyörülj meg rajtunk, és hadd hozzuk eléd a mi családjainkat is, hitves társainkkal, gyermekekkel, unokákkal együtt, Urunk, taníts meg bennünket bevallani a botlásainkat, a szeretetlenségeinket, hogy a te kegyelmed, békességed, szereteted és hűséged lakozhasson a mi családi otthonainkba is. Könyörgünk, Urunk, hogy áld meg a bűnbánati hét estéit, minden áldott estét tégy alkalmas idővé, alkalommá, hogy veled találkozhassunk is, a lelkünket a te kezedbe letehessük. Könyörgünk most is a betegekért, a gyászban járókért, és mindazokért a mai Péterekért, de Iskáriótes Júdásokért is, Uram. Kérünk, hogy legyen utad minden lélekhez, és könyörgünk azért, hogy minden lélek fel tudjon nézni a te szelíd szemedbe, Úr Jézus. Add, Urunk, hogy ne legyen túl késő, hanem még földi életünk idejébe tudjunk te benned és a te kegyelmedben megmenekülést találni. Így adunk hálát, édesatyánk, a mai estéért is, igédért és megtartó szeretetedért az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.